Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Osztatlan elismerés övezte az uniós magyar elnökséget az előző fél évben, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. Azt mondta, annak kezdetén rajtunk kívül csak a Vatikán beszélt a békéről, most pedig már mindenki. A másik nagy eredmény, hogy Románia és Bulgária a Schengen övezet tagja lett, és megkezdődtek az uniós csatlakozási tárgyalások Albániával. Az ukrán gazdasági rendszer egyelőre nem illeszkedik az európaiba, vélekedett a kormányfő, hozzátéve, hogy ott most nincs működő gazdaság, csak romok. Arról is beszélt, hogy a magyar gazdaság esetében a legfontosabb cél, hogy mindenkinek legyen munkája, és mindenki fent tudja tartani abból a családját, ezeket a célokat pedig sikerült teljesíteni. 2025 a középosztály megerősödésének az éve, jelentette ki. Kedd reggeltől Donald Trump amerikai elnök beiktatása után minden megváltozik, mondta Orbán Viktor. Arról beszélt, véget ér egy fájdalmas, kudarcokkal teli demokrata korszak, a republikánusok nemzeti alapon állnak. A kormányfő közölte, hogy Magyarország egy 1000 éves állam és egy sajátos magyar világot hozunk létre, nem engedjük be a migránsokat és nem hagyjuk, hogy érvényesüljön a gender propaganda. Egyszer sem voltam hajlandó találkozni David Pressman amerikai nagykövettel, nem kívántam asszisztálni ahhoz, hogy Magyarországot belepréseljék abba a demokrata kánonba, amit világszerte látunk, fogalmazott. Ennek csak egy kicsi része, hogy Rogán Antal a szankciós listára került, mindez jól mutatja, hogy jól végzi a munkáját, vélekedett Orbán Viktor, hozzátéve bízik benne, hogy jelentősen javulni fognak a kétoldalú kapcsolatok, és ebből az ország majd profitál. 2025 legfontosabb célja, hogy szorítsuk ki Európából is a Soros Birodalmat, szögezte le a miniszterelnök. Az Európai Bizottság elfogadta Magyarország középtávú költségvetési strukturális tervét. Ebben a kormány ígéretet tett, hogy a költségvetési hiányt GDP arányosan idén 3,7, jövőre 2,9%-ra csökkenti, az államadósságot pedig fokozatosan 70% alá mérsékli. 300 ezer fölé növeli a kisebb napelemes rendszerek számát a Napenergia Plus program, tudatta az Energiaügyi Minisztérium. A december-januári véghajrában további majdnem 750 támogatási kérelem érkezett be a népszerű zöld energia támogatásra. Az egyéves benyújtási időszak alatt több mint 23 ezer pályázó igényelt, összesen 96 milliárd 400 millió forint állami hozzájárulást modern napelemes rendszerek telepítéséhez. Az elbírálás még zajlik, de már biztosra vehető, hogy mintegy 21 ezeren kapnak átlagosan 4 millió 100 ezer forintot az önellátási képességeiket erősítő áramszámlájukat csökkentő beruházásokhoz. A tavaly nyári keretemelésnek köszönhetően az eredetileg kalkulált 15 ezernél jóval több családon segít át a Napenergia Plus program. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal feloldotta a madárinfluenza miatt felállított megfigyelési körzetek nagy részét. A Délalföldön december 7-e óta nem volt madárinfluenza kitörés, az előírt intézkedéseket is megtették az érintettek, indokolta Nébih. Ezek az intézkedések Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéket érintő területekre vonatkoznak. Megszűnt az eddig ismert ügyfélkapus azonosítás. Az elektronikus ügyintézésekhez az Ügyfélkapu Plus vagy a Digitális Állampolgárság Program mobil alkalmazás biztosítja a hozzáférést. Az Ügyfélkapu Plus és a DAB december 31-ig párhuzamosan is használható. Nem csökkennek a következő tanévben az állami ösztöndíjas felsőoktatási férőhelyek, szögezte le a felsőoktatásért is felelős államtitkár az Inforádióban. Varga Bajusz Veronika elmondta, az elmúlt két évben 75 ezer állami ösztöndíjas került felvételre, most 87 ezer a tervezett férőhelyek száma, a keretszámokat pedig az egyetemekkel közösen határozzák meg. Az országban elsőként bevezeti a mesterséges intelligencia oktatását az ELTE gazdaságtudományi kara. Márciustól egy speciális tantárgy részeként indul el a képzés. Szombaton 10 órakor kezdődnek a központi középfokú felvételi vizsgák a 9. évfolyamra, a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a belügyminisztérium által meghirdetett Arany János tehetséggondozó programba jelentkezőknek. Az oktatási hivatal tájékoztatása szerint 555 helyszínen több mint 68 ezer diák kezdi meg a felvételi eljárást. Egy diák késelt meg többeket egy kelet-szlovákiai gimnáziumban, két ember meghalt, többen megsebesültek. A gyanúsított 18 éves fiút a rendőrség elfogta. A támadás Szepesó faluban történt. A Paraméter szlovákiai portálnak a település polgármestere azt mondta, a két áldozat a gimnázium igazgató helyettese és egy diák. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult az ég, csak kevés helyen bukkanhat elő a nap, párás helyenként ködös a levegő, húszalingózás, ónosszitálás, szitálás bárhol előfordulhat. A szél gyenge, mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet ma 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Ady Endre, Áprili Lajos, Arany János, Babits Mihály, Benedek Elek, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső, Lackfi János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc és Tóth Éva műveiből. A verseket Babócsai Réka, Dér Gabriella és Tóth Levente előadásában hallhatják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Bartók Beáta.
Radnóti Miklós, Tél. Hóba fagyott levelet kaparáz dideregve a szellő. Duzzadt, mint telezsák. Hóval telik újra a felhő. Nincsen csillag. A fák feketéllő törzse hatalmas. Megfagy az őznyoma is. Készül le a völgybe a farkas. Ady Endre, a téli Magyarország. Magyar síkon, nagy iramban át, ha nyargal a gőzös velem, havas, nagy téli éjjelen, alusznak a tanyák. Olyan fehér és árva a sík, fölötte álomének dúdolnak a hideg szelek, vajon mit álmodik? Álmodik-e? Álma még maradt? Én most karácsonyra megyek, régi, vén, falusi gyerek, de lelkem hó alatt. S ahogy futok síkon, telen át, úgy érzem, halottak vagyunk, s álom nélkül álmodunk. Én s a magyar tanyák. Szabó Lőrinc, Téli fák. Hegynek vitt az erdei út. Megálltam. Vacogtak a fák, jobbra-balra messze kinyílt szemeim előtt a világ. A táj, mint vén agy vértelen eszméi, úgy levetkezett, és nem maradt belőle, csak a csontváz tiszta szerkezet. Tél volt és csönd, még semmi hú. Az estiköd gyűlt és oszolt, az elmúlt nyárnak a halott jelen csak kísértete volt, s az élt, a múlt, mikor aranysípot fújtak itt a rigók, a zöld nyár, melynek hűlt helyén most füstként szürkült a bozót. Kísértet voltam én is a felboncolt és kipreparált erdőben. Szinte csontomig éreztem a csupasz halált. Fa vagyok én is, ágas-bogas csontváz. És éreztem a gúst, s hogy az idő, hogy marja le rólam is a lombot, a húst. Soká és mozdulatlanul álltam ott a dermedező csöndben, és lepattant egy ág, és megmoccant a temető. Fölnéztem. No, menjünk! De most rám fogta ezer fekete vasvilláját, és körülállt a halott vázak erdeje. No, ráztam fel magamat, és megindultam, és mire elértem az első házakat, átjárt az élet melege, de tovább is, egész úton láttam még, hogy a ködön át hogy döfködtek felém fekete szarvaikkal a téli fák.
Kányad, téli fák. Elhulladt a leveleit kertek, erdők minden fája. Szélnek, télnek vadszigorát, egyedül a fenyő állja. Egyedül a fenyőerdő nem hódol meg hónak, fagynak, zöldel. Akkor is, ha a napsugarai meghervadnak. Fölfogja a hulló havat, a szeleket megakasztja. Sátra alatt menedéket lel az erdő minden vadja. Hunyorgó nap, pislogó ég gyújt az ágakon gyertyákat. Szarvas, farkas, s a szelíd őz mind egy-egy szép téli fát kap.
Benedekelek az erdő télen. Ó, erdő, erdő, sűrű, rengeteg, nem tud betelni a lelkem veled. Szép vagy, ha fáid daltól hangosak, legszebb vagy télen, mikor néma vagy. Hogy nyargal át a szél hókebleden, s te meg sem mozdulsz, alszol csendesen. Ha-hó, ha-hó, vadászok kürtje szól, mit bánod azt te? Tovább aluszol. Nem, nem, nem alszol, te csak álmodol, s a lelked messze-messze jár, ahol örök tavasz van, rózsák nyílanak, s dalos erdőre mosolyog a nap. Hey, a te álmod milyen bús lehet, némán szenvedni át a zord telet, sem dal, sem rózsa, semmit sem maradt. Száraz levél csak, az is hó alatt. Szenvedsz és hallgatsz. Hú, e némaság az emberek közt mély ritkaság. Üvölt a szél, stűrött fenségesen. Vársz a tavaszra nyugton csendesen. Ó, erdő, erdő, sűrű rengeteg, nem tud betelni a lelkem veled. Szép vagy, ha fáid daltól hangosak. Legszebb vagy télen, mikor néma vagy. Arany János, téli vers. Ej, ej, garázda télapú, ki ördög hitt a kelmedet, hogy Szent Márton naptájba hóborítja házi telkemet? Hogy bámul a vén vaksi holt hópelyheken át, mint szitán, pedig milyen jó szeme volt nyáron, szerelmesek után, mély villogó szemmel lesett minden sóvárgót, csintalant, tudta nélkül alig esett szerelmi légy ott és kaland. De most bezzeg bámulhatám, míg, amivel lát, kiapad, mégsem jön ifjú és leány, nagyon szabad künn a szabad. Sőt, a fakó poéta sem motollál a négy végivel, hanem bent ül kedélyesen, stolmardosó dolgot mivel. Ó, természet, halál a tél! Emígy kapaszkodik bele, s te hófehér hó, mint Adél fehér hideg hókebele. Pedig jól tudja a kötél, hogy a lány keble nem hideg, csak persze tiltja szép Adél körmét annál hevítni meg. De én kemencém oldalán csak fumigálom a telet, megfér kívül szobám falán, ne bántsa ezt a kis helyet. Most fázok, mert van bennem mód, míg el nem ég félölnyi fám. Akkor, ha elrontom a szót és fázom, nem az én hibám. Alekszandr Szergejevics Puskin, Téli reggel. Lányi Sarolt a fordítása. Csodás idő, fagy napsütésben, s te szenderegsz még, drága szépem. Kelj fel, elmúlt az éjszaka. Még álom rezg szemed tavában, ébredj éjszak szép hajnalában, s kelj föl, mint éjszak csillaga. Az este még, tudod, vihar dúlt, a szél felhűt kergetve zajdult, a hold, ha sápadt és sovány, sárgán bujkált felhők nyomában. Te búsan ültél kis szobádban, de mindez elmúlt mára, lám. Ma kéklőn tomborul a mennybolt, a hóleplén nincs csöpnyi szennyfolt, szűzen fehérlik rajta a fény. Csak távol erdők barna fájtla, sötétlik a zöld fenyők sudárja, s a nap sétál a tójegén. Borostyán színű fényben fürdő szobánkban izzik már a kürtő, a kályhatűz vígan recseg, be jó is itt a langy melegben. De még jobb lesz a friss hidegben szánkázni, kedvesem, veled. Tüzes csikó röpíti szánunk, hajrá, vidáman, messze szállunk, a tarlót is bejárjuk ott, hol nyáron zöldelt, és az erdőt, a nemrég lombosan merengőt, s minden szívünkhöz nőtt zugot. Babics Mihály, Halavány téli rajz. Milyen fehér csöndesség ez? Messze házunk télben ül, gyere az ablakhoz, édes, csókolj meg, és néz körül. Süt a nap, elállt a hó már, mégis pelyhek hullanak, puhán, hely múlt szál, pillanat és pillanat. Gyere, édes, az ablakhoz, tekints szét az udvaron, nézd a friss, a lágy, a vaskos szőnyegen még semmi nyom. Csak a kiszolgáló lába rajzolódik halavány, s elvész, mint a Szaharába egy zarándok karaván. Szalma közt fagyottan áll a kert füzes mélyén a kút, intve dermet jégszakálla, hogy az év, mint óra fut. Jertek apró, jertek sűrű pillanatok pejhei, jobban, mint ez szalmagyűrű szívünk kútját védeni. Milyen furcsa füstünk árnya a túlsó tető haván, mintha távol emlék szállna rokon szívbetétován. Ki gondolhat ránk egy csöndben, míg körülvattáz a hó? Titkos lánc nyúl át a földön, összekötve, aki jó. Kosztolányi Dezső, Szerenád. A kormos égből lágy fehérség szitálja le ezüst porát. Dideregve járok ablakodnál a hófehér nagy úton át, s amint megyek itt éjji órán, lépésem meg se hallható, mert zsongva, súgva és zenélve halkan szitál alá a hó. S körülvesz engem zordon árnyat egy hófehér, szelíd világ. Angyalpárnáknak tolpihéje, zengő, szelíd melódiák, happárna sejmén szunnyadó arc, mit angyalok fényszárnya, ó, minek szelíded altatúl, halkan zenél a tiszta hó. Oly mély a csend, a város alszik, mind járjatok lábújhegyen. Pihék, zenéjetek ti néki, hogy álma rózsásabb legyen. Egy hófehér háló szobává változzát, csöndes utca, ó! Fehér rózsákként húj az éjben reá, te szálló, tiszta hó.
Babits Mihály, az előkelő tél. Olyan halk és hideg idő van. Halk és hideg. Halk és hideg. Hallani szinte suhanóban a gyöngyház égen a telet. Sejmesen száll ő rongyaink közt, s arcba legyez, bár semmi szél. Ó, láthatatlan hűvös angyal, előkelő, gyönyörű tél. S a hó is itt lesz nem sokára, s minden egyszerre eleven. Aki rápillant ablakára, fehér apácák végtelen meneteit véli vonulni, s ki boltból az utcára lép, lágy fehér könnyek ostromolják kemény csomagjait, s szívét. Este felé kitisztul néha, a csillagok kilátszanak, s mint gyermekek állunk alélva egy nagy karácsonyfa alatt, amelynek ágát föl nem érjük, de gyertyás fénye ránk sajog. Gyertyásan és csúfolva néznek a karácsonyi csillagok. Kosztolányi Dezső, téli alkony. Aranylanak a halvány ablakok. Küzd a sugár a hamvazó sötéttel, fönn a tetőn sok vén kémény pöfékel, a hósík messze sejmesen ragyog. Beszélget a kályhánál a család, a téli alkony nesztelen leszállott. Mint áldozásra készülő leányok, csipkés ruhában állanak a fák. A hazatérő félve csöndesen lép, retteg zavarni az út szűzi csendjét, az ébredő nesz álmos, elhaló. S az ón szín égből a halk éjszakában táncolva, zengve és zenélve lágyan fehér rózsákként hull alá. Lackfi János, téli ringatózás. Jég pendül, talp roppan, ág recsen, tarlottan. Hó, hó, hó mindenhol, hullongó hintőpor. Fűmagnak szendergés, állatnak hempergés. Hó, 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 ragasztó, lábat megakasztó, kezet megfagyasztó, felhőző, ravasz hó. Thank you. Tóth Éva, esik a hó. Esik a hó a jégre, nádra, esik szememre, szempillámra, esik bokorra, fűre, fára, esik a fázó vadmadárra, esik, esik csizmám nyomára, hogyha keresne, sem találna senki. Pedig milyen jó lenne, hogyha valaki megkeresne, megfogná a kezemet szépen, és együtt mennénk a hóesésben. Együtt mennénk a havon, a jégen, amíg csak süt a nap az égen. És mikor a nap lemenne, a hó örökre betemetne.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallottak Ady Endre, Áprili Lajos, Arany János, Babits Mihály, Benedek Elek, Kányádi Sándor, Kosztolányi Dezső, Lackfi János, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc és Tóth Éva műveiből. A verseket Babócsai Réka, Dér Gabriella és Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa elesett otthonában, és zúzódás keletkezett az alkarján, de megtartotta az audienciákat. A Szentatya üzenetet küldött a spanyolországi cigány közösségnek évfordulójuk alkalmából. A pápa beszéde az albániai vallásközi küldöttséghez. Utasítsuk el az erőszakot, dolgozzunk együtt a közjóért. Ferenc pápa Remény című önéletrajza 80 országban kerül a könyvespolcokra. Kuba a szent év szellemében szabadon engedi a foglyokat. Amikor elfogy a bor, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi második vasárnapra. A pápa elesett otthonában, és zúzódás keletkezett az alkarján. A Szentszék sajtótermének tájékoztatása szerint Ferenc pápa csütörtökön reggel elesett a Szent Márta házban lévő otthonában, de nem törte el a jobb alkarja, csupán zúzódás keletkezett rajta. Óvatosságból rögzítőkötést tettek rá. Ferenc pápa a kisebb otthoni baleset után ugyanúgy megtartotta az előre betervezett magánaudienciákat, tehát fogadta az Élelmiszerbiztonsági Világtanács, valamint a Nemzetközi Mezőgazdasági Fejlesztési Alap elnökeit, az albániai bektási közösség vezetőjét, végül pedig a római argentin papi kollégium közösségének tagjait.
A pápa üzenetet küldött a spanyolországi Gitano közösségnek évfordulójuk alkalmából. A cigány közösség spanyolországi jelenlétének 600. évfordulója alkalmából Ferenc pápa levelet küldött nekik, amelyben arra buzdította őket, hogy váljanak misszionárius tanítványokká. Spanyolország 600 éve otthona a Gitano közösségnek. Az évforduló alkalmából Ferenc pápa levelet küldött a közösségnek, és arra buzdította őket, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe. Félreértés, elutasítás és marginalizálódás jellemezte a spanyolországi cigány közösséget, ahogy a pápa is rámutatott. Ám a legnehezebb időkben is felfedezték Isten közelségét, mert Isten nomáddá vált a cigány nép körében. A pápa kiemelte azt a munkát, amelyet az egyház, a Gitano közösség és a spanyol társadalom együtt végzett az elmúlt évtizedekben, az igazságtalanság megszüntetése érdekében. Ennek ellenére arra buzdította őket, hogy ne hagyják abba a munkát, mert még mindig vannak leküzdendő előítéletek és fájdalmas helyzetek, amelyekkel szembe kell nézni. Felsorolt néhányat. A fiatalok, akik nehezen találnak munkát, a tinédzserek, akik kimaradnak az iskolából, és a nők, akik nemi megkülönböztetéssel szembesülnek családjukban és társadalmukban. Ferenc pápa felidézte elődje Szent VI. Pál üzenetét, amelyet 1965-ben a spanyolországi cigányok ezreihez intézett. Hangsúlyozta, az egyház szívében éltek. Ferenc pápa is megismételte ezt az üzenetet, és a spanyolországi Gitano közösséget az egyház gyermekeinek nevezte. Egy egyház, amely nyitva fogja tartani a kapukat, és lehetővé teszi, hogy a Gitano közösség növekedjen a keresztény hitben. A szinóduson fedezték fel azt a gondolatot, hogy járjunk együtt a sokféle egyházmegyei valóságban, folytatta a pápa. Kiemelte, hogy a Gitano közösség sok mindent kínálhat fel az egyháznak és a világnak. Az idősek iránti tiszteletet és a családtudatot, a teremtett világ iránti gondoskodást, annak a képességnek a megtartását, hogy örülnek és ünnepelnek akkor is, ha a sötét felhők vannak a láthatáron, és a munka értelmét. Ezért Ferenc pápa arra szólította fel a közösséget, hogy váljanak misszionárius tanítványokká, és szavaik, elkötelezettségük és testvériségük által legyenek a remény zarándokai oly sok ember számára, akik elvesztették az élet örömét. Arra buzdította a közösséget, hogy járjanak együtt és tartsák nyitva az ajtókat. A pápa boldog Emilia Fernández Rodríguez és boldog Seferino Jiménez Maya példáját emelte ki, akik mindketten a hit és az élet tanítói voltak a Gitano közösség számára. Mindketten vértanúságot szenvedtek a hit védelmében, és mindketten hangsúlyozták az imák fontosságát. Levele végén Ferenc pápa a Gitano himnusz szavait használta a cselekvésre való felhívásként. Arra buzdította őket, hogy továbbra is haladjanak előre, ajánlják fel magukból a legjobbat, és közvetítsék Isten gyengétségét a mindennapi életükben.
Ferenc pápa, utasítsuk el az erőszakot, dolgozzunk együtt a közjóért. A Szentatya csütörtökön fogadta a Vatikánban az Albániából érkezett vallásközi küldöttség tagjait, akik a helyi bektási muzulmán közösség vezetőjének kíséretében érkeztek az audienciára. A vallásközi párbeszéd egyedülálló szerepet játszik egy olyan jövő építésében, amely a kiengesztelődésre, az igazságosságra és a békére támaszkodik. Ezekben a nehéz időkben mindannyiunk hivatása az, hogy elutasítsuk az erőszak és a széthúzás logikáját, helyette pedig a találkozás, a barátság és az együttműködés logikáját válasszuk a közjó keresésére. Ezt állapította meg Ferenc pápa az audiencián, amelyen az Albániából érkezett delegációt fogadta az apostoli palota könyvtárában. A küldöttség vezetője Hadzsi Baba Edmond Brahimáj volt, aki a tiranai muzulmán bektási közösség élén áll. Valahányszor vallási vezetők a kölcsönös megbecsülés légkörében összegyűlnek, és elkötelezik magukat a találkozás kultúrájának előmozdítására, a párbeszéden, a kölcsönös megértésen és az együttműködésen keresztül megújul bennünk a remény egy jobb és igazságosabb világ iránt. Korunknak milyen nagy szüksége van erre a reményre, mutatott rá beszédében a Szentatya, majd emlékeztetett, hogy a katolikus egyház, Albánia és a bektársi közösség baráti kapcsolatai mindannyiunk javát szolgálják. Remélhetőleg ezek a szálak tovább erősödnek a népek közötti testvériséget és békés együttélést szolgálva. Vallási meggyőződésünk segít, hogy jobban magunkénak érezzük ezeket az alapvető értékeket, melyek közös emberi mi voltunkból fakadnak, és ezáltal a különböző hangok egy nemes és harmonikus éneket alkotnak. A pápa felidézett több baráti találkozást a bektási közösség és a katolikus egyház között, mint például 1993-ban a balkáni békéért tartott ima, vagy 2011-ben az Assisi béke ima világ találkozó. A Szentatya meggyőződése az, hogy a bektási közösség a többi albániai muzulmánnal, keresztényjel és más hívővel együtt hozzájárulhat a kiengesztelődéshez és a kölcsönös gazdagodáshoz, nem csak Albániában, hanem Kelet és Nyugat összekötő hídjaként is. A jelenlegi kihívások ellenére a vallásközi párbeszédnek egyedülálló szerepe van a kiengesztelődésre, igazságosságra és békére épülő jövő megteremtésében, amelyre a világ népei és különösen a fiatalok nagyon vágynak.
Ferenc pápa a Remény című önéletrajza 80 országban kerül a könyves polcokra. A pápa széles körben várt önéletrajza a Remény a jubileumi év folyamán 80 országban kerül a könyves polcokra. Elmesélt emlékeket, anekdótákat, valamint fényképeket és személyes elemeket tartalmaz az olvasók számára. Ferenc pápa régóta várt önéletrajza a Remény 2025. január 14-én kedden került a könyvespolcokra 80 országban világszerte. A pápa által saját kezüleg, de Carlo Musso olasz író közreműködésével írt szövegét az Egyesült Államokban a Random House kiadón, az Egyesült Királyságban pedig a Viking kiadón keresztül teszik elérhetővé az angolul beszélő olvasóknak. A könyvet figyelemre méltó fényképek színesítik, köztük magánjellegű és kiadatlan anyagok, amelyeket maga Ferenc pápa személyesen bocsátott rendelkezésre. 6 éven keresztül íródott. Ez a teljes önéletrajz a 20. század első éveiben kezdődik. Ferenc pápa olasz gyökereivel és ősei bátor kivándorlásával Latin-Amerikába. A szöveg bemutatja ezután gyermekkorát, ifjúkori lelkesedéseit és aggodalmait, hivatását, felnőtt életét és pápaságának egészét egészen napjainkig. A Szentatya emlékeit elmesélve foglalkozik pápaságának döntő pillanataival, és jelenkorunk számos fontos és vitatott kérdésével, beleértve a világot sújtó háborúkat, az egyház és a vallás jövőjét, a szociálpolitikát, a migrációt, a környezeti válságot, a nők kérdését és a technológia fejlődését, valamint a szexualitást. Ezen túl a Remény számos vallomást, anekdotát és megfontolást tartalmaz. A Random House könyvkiadó egy izgalmas és nagyon emberi emlékiratként jellemzi a kötetet, amely megindító és néha humoros, amely egy élet történetét mutatja be. Sőt, a kiadó egy megható erkölcsi és lelki végrendeletnek nevezi a könyvet, amely lenyűgözi majd az olvasókat az egész világon, és Ferenc pápa reményének öröksége lesz a jövő nemzedékei számára. Kuba a Szent Év szellemében szabadon engedi a foglyokat. A kubai kormány bejelentette, hogy 553 fogoly szabadon bocsátásáról döntött a 2025-ös Szent Év jegyében, amelyet őszentsége Ferenc pápa hirdetett meg. Kuba bejelentette, hogy szabadon bocsát 553 embert, akiket különböző bűncselekményekért ítéltek el. A döntést a hónap elején közölték Ferenc pápával, Miguel Díaz-Canel kubai elnök levelében, aki jelezte, hogy a foglyok szabadon bocsátására a 2025-ös Szent Év szellemében került sor. A kubai külügyminisztérium közleménye megjegyzi, hogy a foglyok szabadon bocsátására a Vatikánnal fenntartott szoros és gördülékeny kapcsolatok keretében kerül sor, és bemutatja a karibi ország és a Vatikán közötti kapcsolatokat az elmúlt néhány évben. A közlemény külön kiemeli Ferenc pápa és Díaz-Canel elnök 2022. augusztusi találkozóját, amelyen a foglyok helyzete, valamint az Egyesült Államok Kubával kapcsolatos politikája is szóba került. A kubai nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy a Fehérház bejelentette, Joe Biden elnök értesítette a kongresszust arról a szándékáról, hogy az egyház által támogatott megállapodás részeként leveszi Kubát a terrorizmust támogató államok listájáról. A foglyokat várhatóan az elkövetkező napokban és hetekben engedik szabadon, néhányan pedig Biden mandátumának lejárta előtt, január 20-án kapják vissza szabadságukat.
Amikor elfogy a bor, hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi második vasárnapra.
A hindu irodalomban találhatunk néhány olyan történetet, amelyek párhuzamba vonhatóak Jézus tanításával. Az egyik ilyen történet Naradáról, a hindu bölcsről szól, aki elindult, hogy a hindu isten templomához zarándokoljon. Egyik éjjel egy kis kunyhócskában szállt meg, ahol egy szegény házas pár fogadta. Mielőtt másnap útnak indult volna, a férfi így szólt hozzá. Mivel Istenünk templomához tartasz, kérd meg őt, hogy adjon nekem és feleségemnek gyermeket, mert már hosszú évek óta szeretnénk, de mind hiába. Narada, a bölcs, megígérte neki. Mikor a templomhoz ért, közölte is a hindu istennel kedves vendéglátói kívánságát. Az Isten azonban határozottan válaszolt. A sors annak a családnak nem rendelt gyermeket. Narada belenyugodott az isteni válaszba, elvégezte ájtatossági gyakorlatait és hazatért. 5 évvel később ugyanarra a zarándoklatra indult, és ugyanabban a faluban, ugyanannál a családnál kapott szállást. Ez alkalommal azonban 3 kisgyermek futkározott a kunyhó körül, és mikor Narada rákérdezett a gyerekek kilétére, a férfi büszkén válaszolta, hogy bizony ezek mind nekik születtek. Az történt ugyanis, folytatta a férfi, hogy 5 évvel azelőtt, miután ez a Narada tőlük eltávozott, egy szent koldus jött a faluba. Befogadták őt is éjszakára, s mikor másnap reggel elindult, megáldotta a feleségét, és Istenük megajándékozta 3 gyermekkel. Narada ideges lett az Istenre, s alig várta, hogy odaérjen templomához, és szemrehányást tehessen neki. Mikor odaért, oda kiáltott az Istennek. Hát nem azt mondtad nekem, hogy a sors annak a családnak nem rendel gyermeket? Most pedig 3 is van nekik. Mikor az Isten meghallotta, jót nevetett, majd ezt válaszolta. Ez csak is egy szent tehette. A szenteknek ugyanis hatalmukban áll, hogy még a sorsot is megváltoztassák. Ez a történet talán első hallásra furcsának tűnik, mintha azt sugalná, hogy Isten befolyásolható. A kánai mennyegző története is első olvasásra talán azt sugalhatja, hogy Istenre hatni tudunk imáink által, mintha képesek lennénk befolyást gyakorolni rá. Ahhoz, hogy jól értsük ezt a kérdést és ezt a szövegrészt, Jézusnak ez szövegben tett nagyon fontos kijelentéséből kell kiindulnunk, amit édesanyjához intéz. Asszony, még nem jött el az én órám. Ez azt jelenti, hogy Isten órája, Isten ideje teljesen más, mint a mi időnk. S Jézus, Isten fiaként, teljesen erre az órára hangolódik rá. Isten órája ugyanis akkor jön el, amikor az ember eléggé nyitottá válik, hogy a csoda megtörténjen. Mikor az emberi akarat megegyezik végre Isten akaratával. Ez az összhang váltja ki a csodát. Amikor az ember a saját érdekében, a saját szempontjait, a saját szemszögét tartja csupán szem előtt, és a saját erejéből akar mindent elérni, akkor úgymond elfogy a bor. A bor a lakoma fontos kelléke. A Szentírásban is az öröm és az élet szimbóluma. Amikor túlságosan elvagyunk magunkkal, és önmagunk kerülünk a középpontba, észrevétlenül is elfogy belőlünk az élet. Elfogy a bor, mert magunkra építettünk. És ekkor, ebben az értelemben kérhetjük a szent emberek közreműködését, ami nem azonos a befolyással, Csak tisztaságuk által felgyorsulhat Isten megnyilvánulása. A szent és tiszta embereken keresztül átragyog Isten dicsőségének fénye. Imáink által tehát nem befolyást gyakorolunk Istenre, ez rossz megközelítés lenne, hanem fokozatosan alakul ki az a belső készség, hogy készek legyünk befogadni Istent, aki általunk és velünk együtt szeretne megnyilvánulni. Isten rejtette mindenütt és mindenben ott van, de nem mindig tapasztaljuk meg. Amikor úgymond megérett bennünk az idő, akkor cselekszik. Ez történik a mennyegzőn is. Fontos szempont aztán az is, hogy Jézus nem tudott mindig csodát tenni. Az emberi közreműködés ugyanis elengedhetetlen. Nem véletlenül mondja Mária, tegyetek meg mindent, amit mond. Istennek szüksége van lábainkra, kezeinkre, szánkra, mosolyunkra. Jézus első csodája egy mennyegzőn történik. Érdemes felfigyelni arra, hogy a menny szó benne van abban a lakomában, ahová Istent meghívják. Isten az öröm pártján van, velünk örül. A lakoma képe egyébként is nagyon gyakori a Szentírásban. Isten mindig meghív lakomájára, ahol ő maga szolgál fel nekünk. A lakodalom nem rossz, ha a mennyegzőt követi. Ezért hívjuk Jézust mindig, hogy legyen vendégünk. S ha tudatossá válik, hogy ő már itt van, akkor bennünk és általunk kinyilvánulhat a csoda, és megnyilvánul Isten dicsősége. Legyünk neki és egymásnak is munkatársai.
Amikor elfogy a bor, Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi második vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
A nap verse.
Rónai György, Verebek. 18-20 fokos hideg volt ide fönn a hegyvidéken. Már azt hittem, ezen a télen kipusztulnak a verebek. Napok óta egyet sem láttam. S mi történt tegnap előtt? Ebéd után egy kevés maradék volt még a tálban. Csak pár falat, de mégis étek. Eltenni kevés, kidobni vétek. A cica kényes, nem eszi meg. Na, majd megeszik a verebek. Azzal egy kis tálkára véve kitettük a balkon közepére a hóba. Nem történt semmi perceken át. Aztán megrebbent egy bokorág, s gyanakodva kidugta fejét, és szétnézett egy kis veréb. Szemügyre vette a terepet. De akkor már új és új verebek, 10-15 is lehetett, tolakodtak a háta megett. Tollát borzolta, mintha fázna. Majd hirtelen rászállt egyenesen a balkon alatt a barackfára. Onnét, kis kémlelés után, mint csöpnyi gombolyag, olyan puhán huppant le a hóba a balkonon. A többi veréb az ágakon leste, mi lesz? Nem történt semmi. A kis begyes ugrott egyet-kettőt, utána lecsapott a tárra, kikapott belőle egy risszemet, s esze-vesze tiramban visszamenekedett a fára. Onnét lesett a balkonunkra. A többi veréb elébb s elébb óvakodott, majd egyik a másik után röppent a barackfáig, barackfáról balkon peremére, s onnét orvult gyanakodva, félve a tálig. S egy rizzsel vissza az ágra. Ellepték már egészen a fát, és most kezdődött a haditanács. Micsoda lárma! 20, 50 vagy 100. A rózsadom valahány verebe ott zsibong azon az egy fán, ott csivitol, s amikor elérkezik a pillanat, zúgva megindul a csapat. Surrog, burrog a sok kicsi fürge szárny, s a szürke hadsereg elfoglalja a tálat. Neki látnak, nyelik szaporán a risszemeket, s a tálon csak úgy kopog és pereg a sok kicsi csőr, 10, 100, 1000 békés kis géppuska kelepel. S mire a nagy csata véget ér, a tálka alja olyan fehér, hogy annál szebb, a leghevesebb mosogatás után se lehet. A balkonon a hó tele van millió pirinyó szarkalábbal, a verebek lábnyomával. Azóta minden ebéd után nagy veréblakoma van Budán a balkonunkon. Itt zsibong a rózsadomb minden verebe, s zengi veréb nyelven, hogy jól esett az ebéd, s jöhet bátran a többi veréb vendégségbe, mert van elég, s lehet mínusz 10, 20, 30. A telet majd csak kibírjuk, verebek. Verebek, rigók, emberek, ha van bennünk egy kis szeretet.
Rónai György Verebek című versét Jakó Beáta előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte, magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai Könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Turzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedéktársaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az út, amelyen járnunk kell, az igazság, amelyet keresve keresünk, az élet, amely egyetlen boldogságunk. Hálát adunk mindenért, amit ma kaptunk tőled. Áld meg egyházunkat, hazánkat, szüleinket és tanárainkat. Segíts továbbra is, hogy úgy szeressük egymást és minden embert, ahogy tanítványaidhoz illik. Add, hogy eredményeink és kudarcaink egyformán hozzád vezessenek, Te pedig vezess minket Atyádhoz, akit veled és általad dicsérünk, most és mindörökké. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,1,